Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 100. Zsoltárunk első versét énekeljük, és gyönyörködjünk így az Úrban, a Zsoltár vers éneklésével is. Foglaljuk el a helyünket most, és keressük meg a 254. dicséretünket, 254. énekünknek az első 4 verszakát énekeljük most. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most először Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk, az 5. fejezet 21. versétől a 33. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fetetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. A mi Úrunk Istenünk, tegye áldottá életünkben az ő szavát, hogy szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem valóban megtartói is. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg most a fejünket, és válaszoljunk imádságban Urunk szavára. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei Atyánk, köszönjük ezt a csendes vasárnap reggelt. Köszönjük, hogy békesség vesz körül minket. Köszönjük, hogy te hívtál ide a hívők közösségébe, színed elé. Köszönjük, hogy tőled várhatunk útmutatást, eligazítást, tanácsot. Olyan nagyon rád szorulunk mindnyájan. Olyan sokféle bizonytalanság van bennünk. Olyan hamar elveszítjük, amit tőled kaptunk. Vagy elhertáljuk a tőled kapott értékeinket. Légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Kérünk, engedj közel most magadhoz bennünket. Áldott orvos, Jézus Krisztus, neked ma is van hatalmad gyógyítani mindenféle gyengeséget, nyomorúságot. Engedd tapasztalnunk a magunk életében ezt a gyógyító hatalmadat és szeretetedet. Kérünk, hogy adja kételjeink helyére bizonyosságot, növelt hitünket. Dicsőíteni akarunk téged azzal, hogy bízunk benned. Semmiképpen nem akarjuk kétségbe vonni kijelentett igazságaidat. Szeretnénk emlékezni meg nem érdemelt szeretetet sok-sok bizonyságára. Kérünk, hajolj utánunk. Emelj ki minket abból az állapotból, ahol most vagyunk, és a te gyógyító, megváltó, újjáteremtő erőiddel formálj minket olyanokká, hogy meglátszódjon rajtunk a Krisztus. Köszönjük, hogy ismersz és szeretsz. Köszönjük, hogy tőled várhatunk és kérhetünk alázatosan most is mindent, amire szükségünk van. Légyél te áldott. Amen. Isten üzenetének meghallgatására készülve 372. dicséretünk első verszakát énekeljük együtt. az előbb olvasott ige szakasz mellett az apostolok cselekedeteiről írott könyvéből hangzik hozzánk még Isten beszéde, a 18. rész első 3 verséből, valamint a 24., 25. és 26. verseiből a következőképpen. Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korintuszba ment. Ott találkozott egy Aquilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János kerességét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Aquilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. A házasság hetéhez kapcsolódóan egy héttel ezelőtti istentiszteletünkön a 7 mottójáról gondolkodtunk együtt. Ez a mottó pedig így hangzik, veled vagyok egész. Mi is ennek a bibliai alapja? Mit is jelent ez, hogy veled vagyok egész? Elhangzott akkor az ember teremtéséről szóló hitvallás alapján először is az, hogy az életünk Isten ajándéka. Embernek lenni méltóság. Arra hívott az Isten, hogy az ő nagyköveteiként, az életünkkel, a munkavégzésünkkel tükrözzük, bizonyítsuk be, tegyük hírré az Isten hozzánk ragaszkodó szeretetét. Aztán megint csak az ige alapján megállapíthattuk azt is, hogy a párkapcsolat, a házasság Isten együttérző, megértő szeretetéből született. Látta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ezért maga alkot az embernek hozzáillő segítőtársat. Volt szó arról is egy héttel ezelőtt, hogy segítőtárs a szó eredeti értelmében az, amikor valakihez oda lehet fordulni, lehet kiáltani, hogyha bajban vagyok. Akinek kiálthatok, hogy segítsen kikerülni abból a nehéz élethelyzetből, amiben éppen benne vagyok. De segítőtárs az is, ez is benne van a szó eredeti jelentésében, akinek a látván egyszer csak örömkiáltásban törünk ki. Hozzáillő segítőtársat akar adni az Úr. A hozzáillő az eredeti szövegben pedig azt jelenti, hogy van benne valami belőlem, és bennem is van valami belőle. Hozzáillő az, akivel együtt rezdülök, egy a lelkem. Azt is láttuk, hogy a teremtés történet hitvallása szerint a hozzánk illő segítőtárs oldalborda. Ez pedig azt jelenti, hogy a hozzám illő segítőtársat mellém adja az Úr. Nem fölöttem van, nem is a talpam alatt, és ebben benne van az, hogy ember a másik emberen nem uralkodhat. Hallottuk azt is, hogy Ádám ezt mondta az oldalbordájáról, ez most már a csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. A héber szöveg ugyanazt a szót alkalmazza mindkettőre, asszonyember, férfi ember, csak egy picit más végződéssel. Egyformák, de egy kicsit mégis mások. Más lelki életűek, másként kísérthetők, másban erősek, más a gyengeségük, másképp vigasztalhatók, bátoríthatók. Lesznek ketten egy testé. Olvashatjuk tovább ott a teremtés történetben. Az eredeti szöveg szerint ez beoltottságot jelent, a gyümölcsoltás képét. Ez történik a házasságban. Egymásba oltottak lesznek, és ez sokkal több, mint egy biológiai aktus. Azt jelenti, hogy ugyanazok a dolgok éltetnek, hogy ugyanaz az életerő jár át bennünket. Egy felé törekszünk. Egy az utunk. Egy a célunk. Ezeket a most olvasott igeszakaszokat is átszövik ezek a gondolatok. Még az utóbbiakat is, amelyeket az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvastam, és amelyekben talán úgy rögtön nem ismerhetők fel ezek a gondolatok, de a háttérben mégis ott vannak. De mindezek mellett még felhívják a figyelmünket valamire, ami nagyon fontos. Hajlamosak vagyunk ugyanis mi úgy tekinteni a házasságunkra, mint ami csupán a mi magánügyünk, amiben aztán végképp nincs beleszólása másoknak. Egyébként is egyre inkább azt tapasztaljuk a mostani világunkban, hogy nagyon is öntörvényűvé válik az ember, válnak sokan. Kinek mi köze ahhoz, hogy hogyan élem az életemet? Az én házam, az én váram. Az efézusi levélből olvasottak pedig arra világítanak rá, hogy a keresztény emberek házasságának az a nagy méltósága és rendeltetése, hogy példázza Jézus és az ő gyülekezete egymással való viszonyát, az isteni örök szeretetnek a szépségét. És hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Ezt láthatjuk. Abban a két kis rövid igeszakaszban, amelyet az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvastam föl, és amely történeteknek két szereplője, Akvilla és Priscilla, egy házaspár. De hát ahhoz, hogy a mi házasságunk egyáltalán tükrözni tudja Jézusnak és az egyháznak egymással való kapcsolatát, mindenek előtt be kell hívnunk magát az Úr Jézus Krisztust a házasságunkba is. A kánai mennyegző történetét János evangéliumából úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, ismerjük, tudjuk, hogy arról szól, hogy egy fiatal pár az esküvőjére az Úr Jézust is meghívja. Ő pedig nem utasítja vissza a meghívást, részt vesz az örömükben, sőt, amikor majdnem szégyenben maradtak amiatt, hogy elfogyott a bor, akkor Jézus Krisztus a szolgáktól vizet kér, és aztán ezt a vizet borrá változtatja. János evangélista a történtekről való tudósítást azzal fejezi be, hogy ez volt az első jel. Jel miről? Arról, hogy valóban Jézus Krisztus a Messiás. Ő az, akit Isten megígért az ő népének, akikről a proféták szólnak. azok a proféciák Jézusban teljesedtek be. És gondoljunk csak bele, van valami mélyebb jelentősége annak, hogy Jézus a világot megváltó munkáját éppen egy házasságkötési ünnepségen, egy esküvőn kezdi meg. Első jel. Ott kezdi meg az ő munkáját, ahol elindul egy család. Ahová reménység szerint új életek fognak megérkezni. Jézus jól tudja, hogy a bűn által megrontott világban különféle hiányok léphetnek fel. Nem csak a bor fogyhat el. Elfogyhat például a türelmünk is. Még a házastársunk iránt is. Eltelik néhány év, és lehet, hogy a házastársunknak az a bogara, amely az induláskor, akkor, amikor még olyan szerelmesek voltunk egymásba, még külön érdekesnek is tűnt, hogy ettől olyan egyedi a társam, az egy idő után, ahogy telnek az évek, egyszer csak egyre idegesítőbbé válik. És már nincs türelme a házastárnak, társnak elviselni a másiknak a különbségét, a másik bizonyos tulajdonságait. De hát elfogyhat még a szeretet is. Ahogyan tegnap este is, akik el tudtak jönni és itt tudtak lenni, azon az alkalmon, amelyet hirdettünk is itt az elmúlt vasárnapokon, a vendég szolgálattevőink, házaspár tagjai elmondták, hogy igen, az ő közös életük is, kapcsolatuk is nagy szerelemmel indult, de még ez sem volt garancia arra, hogy együtt is maradnak. Nem csak a személyes életünkre nézve van nekünk szükségünk az Úr Jézus Krisztusra, az ő szabadítására, arra, hogy megtartunk-e lehessen, hanem a kapcsolatainkra nézve is, a házasságunkra nézve is, ott is szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra. Ezért olyan jó, hogyha behívjuk Jézust a házasságunkba is, ha átengedjük az uralmat Jézusnak a házasságunk felett is. Legyen a házasságunk, ahogy megint csak tegnap este hallottuk itt a bizonyságtételbe, imádságba ágyazott házasság. Azaz, oda visszük a mi örömeinket is az Isten elé, magasztaljuk érte őt, hálát adunk neki, de megosztjuk vele a bajainkat, a gondjainkat, a hiányainkat is. De ugyanakkor figyelünk is rá, és meg is tesszük, amit ő mond. Hiszen most utalva az előbb emlegetett kánai mennyegző történetére, azért nem lényegtelen mozzanat az, hogy tegyétek, amit mond Jézus. Ahhoz, hogy a csoda megtörténhessen, ahhoz szükséges az is, hogy legyen, aki meghallja az Úr szavát, és aki komolyan veszi, és engedelmeskedik neki. Akvillának és Priszkillának a házasságát, akikről az apostolok cselekedetéről írott könyvből hallottunk, úgy tűnik, megszentelhette az Úr Jézus Krisztus. Ők behívták, nem csak az életükbe külön-külön mindegyik, Akvilla is és Priszkilla is, hanem a közös életükbe is, és a házasságukat is Jézus Krisztus uralma alá helyezték. Honnan tudhatjuk ezt? Onnan például, hogy hallottuk a második ige szakaszból, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyvből hangzott hozzánk, hogy ezt a bizonyos Apollós nevű férfit Efézusban maguk mellé vették, és az Isten útját még alaposabban elmagyarázták neki. Az is kiderül, hogy Apollós János keresztségéről tudott csak. Ebből pedig arra következtetésre juthatunk, hogy a Szentlélek keresztségéről még nem. Vagyis arról, hogy Isten adni akarja nekünk az ő szent lelkét, aki által igazán élő, személyes kapcsolatba kerülhetünk vele, akit ő ad, de a szívünkbe, a bensünkbe, és elkezd itt belül munkálkodni bennünk. Hogy megteremjük például a Szentlélek áldott gyümölcsét, talán már mi is tudnánk sorolni, hogy szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ó, mennyivel másabb lesz az a házasság, ahol a házastársakban beérhet ez a gyümölcs. Aquila és Priscilla házassága tehát úgy tűnik, hogy olyan házasság volt, ahol így lehetett ott az Úr az ő szent lelke által, és így vezethette őket. Az is kiderül a felolvasottakból, hogy ez a házaspár a megélhetés biztosító munkáját is Jézus Krisztus uralma alá helyezte. Azt olvastuk itt róluk, hogy sátorkészítő mesterek voltak. És olyan érdekes, hogy így több eszámban, Aquila és Priscilla sátorkészítő mesterek voltak. Hallottuk azt is, hogy amikor Pál apostol Korintusba érkezik, akkor magukhoz fogadták. Pál apostolról is tudjuk, hogy ő annak idején rabbi tanítványként szintén a sátorkészítés mesterségét sajátította el. Ezért tudott velük együtt dolgozni. Ebből azt is láthatjuk, hogy Aquila és Priscilla végezte a maga mindennapi munkáját. Az, hogy megismerték az Úr Jézus Krisztust, hogy vele személyes kapcsolatba kerültek, az csak megerősítette őket abban, hogy a mindennapi munkájukat becsületesen, tisztességesen, szorgalmasan végezzék. De ugyanakkor az is kiderül itt az olvasottakból, hogy ők tudták, hogy végső soron az Úr az, aki gondoskodik róluk. Nekik nem kell aggodalmaskodniuk a megélhetésük miatt. Nem kell, hogy félelmek költözzenek a szívükbe, hiszen nekik olyan Uruk van, aki annak idején enni adott az 5000 vagy a 4000 éhezőnek, aki nem csak a lelki szükségletekre figyelt oda, és nem csak azokat töltötte be, hanem a testi szükségleteket is. Ha visszagondolunk az olvasottakra, és egy kicsit megpróbálunk a sorok mögé látni, akkor tulajdonképpen azt fedezhetjük fel, hogy elképesztő az a szabadság, amellyel ez a házaspár vette a kanyarokat az életük útján. Megtudjuk, hogy pontoszi származású zsidók voltak. Aztán arról olvashatunk, hogy Rómában éltek. Onnan azonban el kellett menniük Claudius császár rendelete miatt. És akkor most megint eszünkbe juthat az, hogy egy-egy ilyen kényszerű távozás, elköltözés hányok életét roppantotta össze. Ők mennek tovább, elmennek Korintusba, kialakítják a saját kis sátorkészítő műhelyüket, ahová aztán Pál apostolt is befogadják munkaerőként is. Aztán, ahogy olvassuk tovább az igét, azt látjuk, hogy amikor az apostol tovább indul, akkor Aquila és Priscilla elkísérik az útjukon. Apollóssal pedig akinek magyarázzák Isten útjait, Efézusban találkoznak. Ami azt jelenti, hogy akkor pedig már Efézusban van Aquila és Priscilla is. Nem kalandvágy. És nem valami emésztő nyugtalanság hajtotta őket, hogy menjenek egyik helyről a másikra. Mennyire rugalmasak mondhatnánk. De ennek az egésznek a magyarázata, hogy ők képesek voltak a otthonukat, hogy éppen hol telepednek le, vagy rendezik be az otthonukat, a munkájukat, hogy hol fogják végezni. Gyakorlatilag az egész életüket tényleg így tudták élni, mint ahogy itt látjuk a felolvasott ige szakaszokból. Ez csak azért volt lehetséges, mert az egészet Jézus Krisztusra bízták. Az egészet át tudták adni neki. Azért tudták így megélni mindezt együtt, mert a házasságukba is behívták Jézust, és a házasságuk felett is Úr lehetett, meg a megélhetést biztosító munkájuk felett is Úr lehetett Jézus Krisztus. És nem csak szemlélőnek hívták Jézust, vagy időnkénti kisegítőnek, hanem úgy hívták be az életükbe, a közös életükbe is, hogy valóban átadták neki a vezetést. A tegnap esti bizonyságtételben jó volt hallani, és azt gondolom, hogy akik itt voltak, mindnyájan így élhettük meg azt, hogy az Úr ma is számon tartja a benne bízókat. Akik így át tudják adni az életüket, a házasságukat, a munkájukat, mindent az Úr Jézus Krisztusnak. Hiszen hallhattuk tegnap este azt, hogy ez a házaspár, akik itt vendégeink voltak, úgy indultak el annak idején, azt a célt tűzték ki maguk elé, amikor a közös életüket elkezdték, hogy meggazdagodnak. Természetesen nem lelkiekben akartak akkor még meggazdagodni, hanem anyagiakban. És valóban az útjuk egyre magasabbra ívelt. Sikeres üzletemberekké váltak, mind a ketten, nem csak a férj, hanem a feleség is. Csak éppen ez az út, bár felfelé ívelt, de igazából már egyre kevésbé együtt járt út volt, hanem kétfelé ágazó. Mindegyikőjük egyre jobban a maga karrierjét építgette, és közben pedig a házasságuk, a családi életük, két kisebb gyermek is született már közben, az egyre jobban esett szét. És aztán, amikor Jézus Krisztust megismerhették, amikor befogadták a szívükbe, az életükbe, és amikor így egymáshoz is visszataláltak, akkor meglátták egy idő után azt is, hogy el kell adni az üzleteiket, és egy maradt nekik végül is, illetve volt egy olyan pont, amikor a férje, hogy elbeszélte, ott állt, hogy jó, uram, és milyen nagyszerű, hogy már hívők vagyunk. Na de miből fogunk megélni? És aztán elmondta azt is, hogy nem soká egy csendes héten nagyon fontossá vált számára a 127. Zsoltár. Annak is akkor egyik sora. Ez a 127. Zsoltár így hangzik: ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Az az igevers pedig, amelyik különösképpen is hangsúlyossá vált akkor számára, ez volt, hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És hozzátette azt is, hogy akkor tanulgatta még azt, amit a hívőktől hallott, hogy az Isten igéjére rá kell állni. És mi az, hogy ráállni az Isten igéjére? És ő erre az igeversre így ráállt. És azóta is tapasztalják, hogy nem kell nélkülözniük. Ugyanakkor van idejük a mindennapi munka mellett az Úrnak végzett szolgálatokra is. Ehhez azonban komolyan kellett venni az Isten igéjét. Elhisszük vajon, mi, akik most is hallhatjuk kegyelméből az ő igéjét, hogy nekünk is adni akarja, és bennünk is munkálni akarja az Úr ezt a szabadságot. A pénz, az anyagiak, a szerzés bűvöletéből való kiszabadulást, az aggodalmaskodástól, a gyötrő félelmeinktől való megszabadulást. Hisszük-e, hogy fel akar, és fel tud bennünket is szabadítani derűs munkálkodásra, és az Úrnak végzett örömteli szolgálatokra. Azt láthattuk itt a felolvasott igében, hogy Akvilla és Priscilla így átadva az életüket, személyes életüket és közös életüket, házasságokat, munkájukat, mindent az Úrnak együtt tudtak lenni a szolgálatban is. Nem csak Apollós mellé álltak oda, ezt hallottuk is itt az egyik felolvasott kis szakaszból, és segítették őt abban, hogy a hitében növekedhessen, hogy Istenhez még közelebb kerülhessen, hanem még mások is, még sokan megismerhették az ő szolgálatuk nyomán az Úr Jézus Krisztust. A rómaiakhoz írt levél végén a személyes üdvözletek sorában ezt írja Pál apostol. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Ebben a köszöntésben az is különös, hogy amikor néven nevezi Akvillát és Priscillát, akkor gondoljunk csak vissza, Priscillát említi először. És ráadásul becézve, Priscát és Akvillát köszöntsétek. Ez akkor abban az asszonyokat hátra sorró társadalomban azért különösen figyelemre méltó volt, hogy előbb említi a feleséget, és utána a férjet. Talán az Isten ismerete volt már mélyebb a feleségnek, Priscillának? Talán több kegyelmi ajándékot kapott, mint a férje, és ezért termékenyebb lehetett a szolgálata? Pontosan nem derül ki. Azt azonban azt gondolom, hogy mindnyájan el tudjuk képzelni, hogy milyen helyzetet tud teremteni az, amikor a feleség kiemelkedőbb egy házasságban? Mennyi feszültség forrása lehet? Különösen az olyan házasságokban, ahol Jézus Krisztus nem lehet ott. Ahol nem Jézus Krisztus az Úr. Ők azonban, ahogyan hallottuk már eddig, Jézus Krisztus uralma alá helyezték a közös életüket, és ennek következménye pedig az is, hogy nem számad féltékenység vagy irítség a házastárs szívében, hogyha azt látja, hogy a másiknak a szolgálata gyümölcsözőbb, hanem ehelyett együtt tud örülni, és együtt tudják magasztalni az Urat, látva, hogy általuk hogyan munkálkodik Isten, és hogyan vonz magához embereket. Hiszen olyan Úr, az Úr Jézus Krisztus, akire rábízták magukat, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem megalázta magát, és az életét adta ott a kereszten, azért, hogy mi megtisztulhassunk minden hamisságtól, minden bűntől. Jézus Krisztus bennünket is meg tud tisztítani. Minden hamis, minden bántó indulattól, gondolattól is. És képessé tud tenni bennünket arra, hogy versengés helyett, hogy féltékenység, irítség helyett tényleg szívtőjűen tudjunk együtt örülni a másikkal. Ez igaz házasságon belül is, de más kapcsolatokban is, gyülekezeti közösségünkben is, hogy felszabaduljunk erre, így tudjunk együtt szolgálni az Úrnak mindenféle rossz indulat nélkül, szeretettel és örömmel. Aquilla és Priscilla tehát ezért válhatott így. Ilyen szolgáivá az Úrnak, hogy Pál apostol így emlékezhetett meg róluk, hogy munkatársaim a Krisztus Jézusban. És oly jó lenne, hogyha el tudnánk hinni azt, hogy ez nem csak Aquillával és Priscillával történhetett meg. Meg nem csak az a házaspár élhetett át olyan csodát, mint akik tegnap este itt bizonyságot tettek Isten kegyelméről és szeretetéről, amellyel utánuk nyúlt és meggyógyította a házasságokat. Hanem mindenki, aki őszinte vágyjal fordul oda az Úrhoz, átélheti ezt a fajta tisztulást, gyógyulást saját egyéni életében is, de házasságában is, és egyéb emberi kapcsolatainkban is. És így lehet aztán igaz az, és legyen is igaz az Isten kegyelmében, ránk nézve is, erre a gyülekezetre nézve is. Amit így hallottunk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, így állítja maga elé az egyházad dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. 295. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük most. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged ígédért, mely által tanítasz bennünket. Áldunk és magasztalunk a példákért is, melyeket elénk állítasz, és ezekkel is bátorítani, biztatni akarsz bennünket. Így köszönjük meg neked most a tegnap estét is. Köszönjük azt a házaspárt, amely házaspár elvállalta ezt a szolgálatot, eljött ide közénk, és miközben beszéltek arról, hogy hogyan gyógyult meg a házasságok, rámutattak a te hatalmadra, a te szeretetedre, arra, hogy milyen is az a kegyelem, amelyet te kínálsz az Úr Jézus Krisztus által nekünk embereknek, és hogy hogyan keresel bennünket, és nyúlsz utánunk, hogy meggyógyítsd az életünket, hogy meggyógyítsd a kapcsolatainkat, a házasságunkat. Köszönjük, Urunk, hatalmadat, szeretetedet, és minden ilyen munkádat, áldunk és magasztalunk mindezekért téged. Áldunk és magasztalunk azért, hogy tudhatjuk, nem csak Aquilla és Priscilla hívhatott be téged az életükbe, a házasságukba, nem csak az itt emlegetett, tegnap este itt járt házaspár, és lehetne még sorolni neveket, említeni házaspárokat, hanem tudhatjuk, hogy mindegyikünk. Hiszen te, Urunk Istenünk, nem vagy személyválogató Isten, hiszen olyan jól tudjuk legalábbis az eszünkkel, hogy te úgy szereted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Olyan jól tudjuk mi az eszünkkel talán már azt, hogy igen, te jöttél, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy mi bocsánatot nyerhessünk mennyei atyától, azért, hogy utat nyiss nekünk atyádhoz, örökkévaló Istenünkhöz. Olyan jól tudjuk mi, hogy igen, te vagy a megváltó, de hadd valljuk meg neked, hogy ennek az erejéből olyan keveset élünk meg igazából, és olyan keveset fogadunk el mindabból, amit pedig ez jelent számunkra. Könyörülj meg rajtunk. Legelőször is könyörülj meg rajtunk abban, hogy hittel és bizalommal tudjunk igazán rád tekinteni, hinni azt, hogy valóban tiéd minden hatalom menjen és földön, hogy te vagy az áldott orvos, aki egészséget tudsz adni, aki vissza tudod állítani a felborult rendet a fejünkben, a szívünkben, személyes életünkben, házasságunkban, családunkban, kapcsolatainkban. Urunk, bocsásd meg, hogy olyan kis hitűek vagyunk. Könyörülj meg, hogy gyermeki bizalommal merjük kiönteni a szívünket előtted, és odavinni minden szükségünket. Urunk, imádkozunk azért is, hogy könyörülj meg szent lelked által rajtunk, látod gyengeségünket, látod azt, hogy küszködünk, és mégsem nyújtjuk ki a kezünket utánad. Kérünk szent lelked által, mozdíts meg bennünket, mozdíts ki onnan, ahol vagyunk, hogy átélhessük és megtapasztalhassuk segítségedet és szabadításodat. Így imádkozunk, Urunk, a házastársainkért, így imádkozunk a családunkért, így imádkozunk különösképpen most a megromlott házasságokért, kapcsolatokért. Kérünk, könyörülő Istenünk, szent lelked által érintsd meg ezeket az embereket, ezeket a szíveket, segítsd őket, hogy oda tudjanak fordulni hozzád. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy hadd lehessenek valóban olyanok a házasságaink, amely házasságok a te szeretetedről beszélnek. Hogy betölthesse azt a rendeltetését, amelyet most hallottunk is az igéből, hogy Jézus Krisztus és az ő egyháza, az ő népe, a benne bízók kapcsolatát mutathassa fel. Szent lelked segítségét kérjük, vezetését, erejét ehhez is, Urunk. Könyörülj meg így rajtunk, hogy hadd terjedhessen a te országod általunk valóban. Imádkozunk, Urunk, a betegekért. Könyörgünk hozzád, Urunk, a bajban lévőkért. Kérünk téged, hogy légy nekik is áldott gyógyítójuk. Imádkozunk hozzád egyházunkért, azokért, akik különösképpen is nagy felelősséget hordoznak, hogy ők is hozzád tudjanak fordulni, és tőled várják az útmutatást. Kérünk, hogy áld meg népünket, könyörülj meg mindnyájunkon az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzuk együtt most a Jézus Krisztustól tanult imádságot.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a föld is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
A hirdetéseket hallgassuk meg most még. Mindenek előtt sok szeretettel hívok és várok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Holnap este 7 órai kezdettel keresztkérdések kurzus lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak. Szerdán este 6 órai kezdettel énekkari próba lesz. Szerdán 7 órai kezdettel pedig azoknak lesz alkalom, akik már jártak keresztkérdések kurzusra. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken szintén 6 órától konfirmáció előkészítő van, este 7:30-tól pedig bibliakör. Vasárnap 10 órától, ha Isten is éltet bennünket, újra találkozhatunk itt istentiszteleten. Ezzel egy időben gyermekistentiszteleteket tartunk lent a gyülekezeti helyiségekben, illetve lehetőség van pici babákkal is itt a földszinten lévő babaszobában televízión követni az istentiszteletet. Nagy-nagy örömünkre tegnap, ahogy már itt az istentisztelet közben többször is utaltam rá, vendégeink voltak Nemeskéri Pál és felesége. Nemeskéri Pál a Bibliai Házassággondozó Szolgálatnak a vezetője most. Ő járt itt tehát a feleségével, és bizonyságtétellel egybekötött előadást hallgathattunk tőlük. És nagyon áldásos volt, én ennyit tudok mondani, de remélem, hogy akik itt voltak, majd ők is mesélnek még többet arról, hogy mi mindent kaphattunk itt, és hogy miben erősített meg bennünket. Várjuk még mindig a testvérektől a bizonyságtételeket, beszámolókat, írásokat a húsvéti hírlevelünkbe is. Március 25-ig lehet ideadni az elkészült írásokat. Hirdetem azt is, hogy egyházmegyei presbiter és gyülekezeti munkás csendes hetek lesznek Mátraházán, tehát ez az egyházmegye szervezésében. Március 14-től 18-áig, és a másik hét pedig március 21-től 25-éig. Akit érdekel ez a gyülekezeti munkás, illetve presbiter hét, annak részletekkel is tudok szolgálni, tehát forduljon hozzá bizalommal. Tudjuk már, és múlt vasárnap is volt utalás erre, hogy a személyi jövedelem adó 1%-ával rendelkezhetünk. Tettünk ki a persely mellé most is ilyen segítő lapot, tehát el lehet vinni. Az alapítvány, a Proeklézsia alapítványnak is lehet, illetve a református egyháznak a szükséges adatokat, tehát megtaláljuk ott azokon a papírokon. Hirdetem még azt is, hogy volt gyülekezeti tagunk, Huszák Károlyné testvérünk temetése. Most kedden, tehát 22-én lesz 1 órakor az új temetőben. Ő amíg tudott, még jött istentiszteletekre ide közénk, de az utóbbi években betegsége már ezt nem engedte. A Kisfaludi utcában lakott, talán többen is ismerik őt. Tehát kedden 1 órakor lesz a búcsúzás tőle az új temetőben. Végül az adakozás lehetőségét említem. Gondoljunk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett, érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 464. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 6 verszakával, a 6. majd fennállva. Hívjuk, kérjük így is énekszóval is, hogy jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!